Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársát. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött hozzánk. Hát az elmúlt hetek gazdasági, külgazdasági híreinek középpontjában az Egyesült Államok által indított vámháború fejleményei, lehetséges következményei álltak és állnak, és azon belül is az amerikai-kínai vámháborúval kapcsolatos kérdések. Az amerikai kormány, csak hogy felidézzük, először egy 104%-os vámot vetett ki a kínai árucikkekre, Kína viszonzásképpen 84%-os vámtételt jelentett be. Aztán Donald Trump erre húzott még egyet, hát pontosabban kettőt, először 125%-ra, majd 145%-ra emelte a tarifákat. Kína most azt hiszem, hogy olyan 125%-os vámtételeknél tart az amerikai termékek esetében, de ez kicsit nehéz követni. Mindenesetre olybá tűnik, mint egy elszabadult licitálás valamilyen műkincsárverésen. Jól látom én ezt.
A kínaiak éppen ezért azt mondták, hogy ők nem is mennek 125% felé, mert az már a vicc kategória lenne, és ők nem akarnak a gazdaság
hát, történetén. Kicsit a 125 is úgy tűnik, hogy az is már gyakorlatilag a kereskedelem lenullázása felé.
Igen,
mutat,
de ezt mondják a kínaiak, hogy igazából ilyen 100-néhány százalék felett ez lényegében már egy embargót jelent.
Igen.
Úgyhogy ők nem fognak azzal bohócot csinálni magukkal, hogy azt mondják, hogy nem tudom, 842% vagy 1317%, úgyhogy most már akármit csinál, és a Trump kormányzatok maradnak ennél a 125-nél, de ebben igazuk van, hogy itt tulajdonképpen már mindegy, hogy hány százalék.
Felsejlik-e mögött egyébként valamilyen üzleti tárgyalási taktika, mert azt azért különösen Donald Trump részéről, de most már ugye mondhatjuk, hogy Washington részéről azt látjuk, hogy hajlamosak arra, hogy berúgják az ajtót, és mondanak egy nagyot. De a kínai üzleti vagy tárgyalási taktika vagy stratégia az, mintha nem ez lett volna korábban legalábbis.
Nyilván
más a metódus talán.
Természetesen a kínai üzleti kultúra az egy külön tudományág, annak a tanulmányozása természetesen egészen más, mint az amerikai, és nem is nagyon tudnak mit kezdeni ezzel az amerikai, vagy főleg a Trumpi mentalitással. Ők egyébként folyamatosan jelzik, hogy egyrészt fölveszik a kesztyűt, másrészt pedig, hogyha a tárgyalások azok a kölcsönös tisztelet alapján nyugodnának, akkor ők nagyon szívesen tárgyalnának az amerikaiakkal, tehát ők nem zárták be a kapukat. A problémát az jelenti, hogy Trump igazából nem jelentett be semmilyen követelést, vagy kérést, vagy igényt Kínával kapcsolatban. Ez ami furcsa, mert az első Trump adminisztráció alatt lehetett tudni, hogy mit akar Trump a kínaiakkal. Most viszont tulajdonképpen nem lehet tudni, mert nem mondta ki nyíltan, hogy mit szeretne, hogy miben engedjenek a kínaiak.
De az azért látszik, gondolom, a történésekből és a nyilatkozatokból, hogy azért azt leszögezhetjük, hogy az intézkedések hátterében, vagy a vámtételek bejelentésének hátterében azért az állhat, hogy Washington első számú ellenfele Kína gazdasági területen.
Ez így van, bár sokáig még ez sem volt egyértelmű, hiszen a felszabadulás napján, ugye április 2-án nem csak Kínára, hanem tulajdonképpen a világ összes országára bejelentettek.
Utána egy ilyen finom hangolás keretében.
És utána azokat gyorsan fölfüggesztették 90 napra, kivéve a kínait, és akkor ebből lehet tudni, hogy itt azért mégiscsak Kínáról van szó. Az nyilvánvaló, hogy az USA-nak a Kína a fő ellenlábasa, és még az olyan forgatókönyv is van, vagy olyan értelmezések is vannak, hogy ez az egész globális vám hiszti ez Kína megrendszabályozásáról szól, hogy most így jól ráijesztenek az amerikaiak az összes országra a világon, és majd azzal fogják zsarolni őket, hogy ezeket a vámokat tényleg bevezetik, amennyiben ezek az országok megőrzik a jó kapcsolataikat Kínával. Ez persze csak egy értelmezés, nem tudom, hogy ennyire stratégiai módon gondolkodik-e a Trump adminisztráció.
Mindez egyébként a Trump kormányzat már korábban is megfogalmazott programja szerinti történet, vagy azért az amerikai politikai elitben nagyjából konszenzus van a tekintetben, hogy Kínát valamilyen módon meg kell állítani, és egy kicsit hátrébb kell szorítani?
Az teljesen egyértelmű, hogy konszenzus van. Tehát a Trump első kormánya alatt bevezetett vámokat a Biden kormányzat is fenntartotta, sőt ki is terjesztette, illetve ott még technikai vagy technológiai embargóval is kiegészítette, úgyhogy itt folyamatosság van a Trump 1, meg a Biden között, meg a Biden és a Trump 2 kormányzat között is,
csak most még
növelték a téteket, úgyhogy azt lehet mondani, hogy abban verseng egymással a két párt, hogy melyik tud keményebben föllépni Kína ellen. Hát az viszont tény, hogy hát ennyire keményen azért, amennyire most a Trump második kormányzata nekirontott a kínaiaknak, ennyire a Bidenék nem voltak kemény legények.
De ha a számokat vagy a gazdasági kereskedelmi mutatókat nézzük, akkor valóban az látható, hogy Kína csak nem minden téren vagy minden területen beelőz. Tehát most nem csak arról van szó, hogy tömegtermékek gyártása, úgymond lemásolt nyugati technika révén gyártott különböző termékek, és ezen a piacon jelenthet veszélyt Kína, hanem mondjuk a csúcs technológia, a high-tech, mondjuk az elektromos autógyártás, amit a legtöbbször említünk, vagy emlegetünk, vagy akár például a mesterséges intelligencia terén, hát gondoljunk csak legutóbb ugye a DeepSeek-re.
Én azt gondolom, hogy az igazi problémát éppen ez jelenti. Tehát az amerikai kereskedelmi hiány az nem új. Ez már a 90-es években is fenn volt, fennállt. Nem Kínával szemben, mert akkor Kína még nem volt jelentős beszállítójuk. Ezért viszonylag újdonság, hogy a kínaiaknak a többlete így elszaladt. Ez nem nagyon zavarta az amerikaiakat egész addig, amíg ezek ilyen olcsó, alacsony hozzáadott értékű termékek voltak. Akkor kezdte el a csípni a nyugatnak a szemét Kínának a felemelkedése, amikor már nem egyszerűen csak összecsavarozták az iPhone-okat, hanem maguk is olyan okostelefonokat fejlesztettek ki, és dobtak a világpiacra, amik már nem voltak rosszabbak, mint az iPhone, csak sokkal olcsóbbak voltak. És akkor ez természetesen minden más termékre is igaz. Tehát igazából pont ez a probléma, hogy Kína sok technológiai területen utolérte, vagy elkezdte utolérni Amerikát, illetve a nyugati világot.
Ugye szóba került már az, hogy bizonyos országok tekintetében már volt egy finom hangolás, és engedtek a korábban bejelentett vámtételekből. Kína esetében ez nem így volt, de mintha itt is lett volna azért némi váltás vagy változtatás, mert azért bizonyos kínai számítástechnikai és elektronikai termékeken azért oldottak valamit. Hát nyilván ez talán nem lehet véletlen, hiszen hát azért az Apple-nek, ha jól tudom, akkor a legtöbb gyára az Kínában van, de a Tesla legnagyobb gyártóbázisa is azt hiszem, hogy Shanghai-ban működik. Tehát nyilván azért itt az amerikai üzleti érdekek, vagy lobby érdekek érvényesültek, hogy hát azért hadd jöjjenek már be bizonyos eszközök vagy termékek.
Ugye az alaphelyzet az, hogy ezekkel a vámukkal az amerikaiak nem is a kínaiaknak okozzák a legtöbb kárt, hanem a saját termelőiknek, akik Kínába szervezték ki a gyártásukat. Ugye az amerikai iparnak a leépülését éppen az okozza, hogy az elmúlt évtizedekben a legtöbb amerikai gyártó az más országokba vitte a munkaigényes termelését, ahol sokkal olcsóbb összeszerelni a dolgokat. Például az ön által említett Apple, ami azt hiszem az amerikai piacra értékesített telefonjainak talán valami 90%-át Kínában gyártatja össze, és ezek a vámok azok ezekre is vonatkoznak. Igen. És most ugye úgy néz ki a helyzet, hogy az érintett amerikai milliárdosok, techmilliárdosok, oligarchák, üzletemberek, pénzemberek így egymásnak adják a kilincset a Fehérházban, és próbálják kiharcolni, hogy az ő termékükre ne vonatkozzon ez a vám. És akkor ezek szerint az Apple-nek ez sikerült is elérnie, meg néhány más ilyen tech cégnek is. Bár azért Trump azt twittelte ezután, hogy ezek a mentességek, ezek idéglenesek, tehát itt azért bizonytalanságba tartja a saját milliárdosait is, ami egyébként politikai szempontból tulajdonképpen egy érthető dolog, hiszen így kézből tudja etetni az amerikai pénzembereket.
Nem, mondjuk a Trump adminisztráció részéről az a, hát mondjuk tulajdonképpen megfogalmazott cél, hogy vigyék a termelést ezek a nagy tech cégek is az Egyesült Államokban. Ez felveti ugyanakkor azt a kérdést, hogy átvihetők-e nagy számban ezek a gyártóbázisok az Egyesült Államokba. Ugye emlékszünk, hogy az elmúlt napokban, elmúlt hetekben sorra jelentek meg ilyen mémek és videók közösségi oldalakon, közösségi platformokon, ahol a gyártósorok szalagjai mellett ott ülnek a túlsúllyal küzdő amerikai nők és amerikai férfiak, és szerelik össze azokat a termékeket, amiket egyébként korábban a Távol-Keleten vagy Kínában gyártottak és szereltek össze.
Hát ugye hetek óta próbáljuk, egy nagy irodalom órán ülünk, és próbáljuk megfejteni, hogy mire gondolt a költő, amikor ezeket a vámokat kitalálta, de amennyire a jelzésekből ki lehet bogozni, valóban a legfontosabb stratégiai cél az Amerikának az újraiparosítása lenne, ami azt jelenti, hogy haza telepíteni az üzemeket, amik most máshol működnek. Ez bizonyos iparágokban elképzelhető, de azért nagyon sok területen ez elképzelhetetlen, hiszen olyan ár előnyben vannak a kínaiak, mert nem csak a kínaiak, a vietnámiak, bangladesiek, egyebek is, hogy ezek a munkahelyek teljesen tehát ezt a termelést hazavinni, az egész egyszerűen nem lenne kifizetődő, tehát többszörösébe kerülne az a termék az amerikai fogyasztóknak is, amit otthon gyártanak az amerikaiak. Meg hát, hogy az egésznek gazdaságilag lenne értelme, az is azért kétséges, ugye a legfontosabb érvként az ipari munkahelyeknek az újrateremtését tartják, de hát hogyha mondjuk megdupláznák most az ipari munkahelyeknek a számát Amerikában, akkor is még a foglalkoztatottaknak a 10% alatti aránya dolgozna Amerikában az iparban. Tehát annyira kevesen dolgoznak, hogy ez ilyen nemzetgazdaságilag ez nem egy olyan nagyon jelentős
létszám. Ha megnézzük ezt kölcsönösség jegyében, vagy viszonossági lapon, például kínai cégek, vagy kínai vállalatok jelen vannak amerikai gazdasági szektorokban valahol?
Abszolút jelen vannak. Az elmúlt 10 évnek egy fontos fejleménye volt, hogy a kínaiak is elkezdtek külföldön terjeszkedni, és többek között az Egyesült Államokban. Tehát nem tudom, a Lenovo ugye felvásárolt a IBM-nek a számítógépgyártó, a személyi számítógépgyártó üzletágát, a nem tudom, a Haier Amerikában létesített kutatásfejlesztési központot, meg gyárakat is, tehát abszolút ott vannak. És ez egy érdekes ellentmondás, hogy ugye a Trump kormányzat próbálja, tehát vagy azt kommunikálja, hogy a külföldi cégek is telepítsék Amerikába termelésüket, ez értelemszerűen a kínaiakra is vonatkozna, ugyanakkor mindenféle adminisztratív eszközökkel próbálják ellehetetleníteni, vagy megnehezíteni a kínai cégeknek az amerikai befektetéseit az elmúlt években. Tehát egy biztonsági problémának tartják a kínai cégeknek a jelenlétét Amerikában, és ezzel mindenféle ilyen vizsgálatokat, meg ellenőrzéseket indítanak ellenük, hogyha megpróbálnak Amerikába befektetni, úgyhogy akarják is, hogy oda menjenek, meg nem is akarják. Ez egy érdekes ellentmondás, amit nem tudom, hogy fognak feloldani.
A gazdasági kereskedelmi szempontok dominálnak nyilván Washington részéről, de hát az az embernek az érzése, hogy óhatatlanul van még egy, vagy lehet még egy másik szint is, hát egyfajta morális, vagy talán érzelmi szint, vagy vetület. Gondolok itt arra, amikor mondjuk az amerikai elnök G.D. Vance arról beszél a Fox News-on, hogy kínai parasztoktól veszünk kölcsön pénzt, hogy megvessük azokat a dolgokat, amiket ezek a kínai parasztok gyártanak. Ennek már egy kicsit ilyen morális vagy érzelmi vetülete is van, nem csak gazdasági talán.
Természetesen itt azért két civilizációról van szó, két különböző civilizációról, két különböző kultúráról, amelyeknek a gazdasági, meg nagyhatalmi versengését még fokozza ez a kulturális, civilizációs különbség is. A J.D. Vance-nek ezt a megjegyzését a kínaiak nagyon sérelmezték, mert ez nagyon sértő számukra, hogy így kollektíven leparasztozzák őket, mert ezzel azt üzeni, hogy hát a kínaiaknak igazából így a rizsföldeken lenne a helyükön, vagy esetleg az ilyen fröccsöntödékben, meg ilyen nagyon meg varrodákban, hogy ennél bonyolultabb dolgot ők ne próbáljanak termelni, és nyilván Kína azért ezen a szakaszon túl van, úgyhogy ez nagyon sértő volt számukra. Úgyhogy sajnos ezt a tulajdonképpen törvényszerűen bekövetkező nagyhatalmi versengést meg egy ilyen civilizatórikus törés is fokozza.
Meg hát az jut óvatottan az embernek az eszébe, hogy ilyen üzenetek, vagy ilyen kijelentések után nehéz esetleg tárgyalóasztalhoz ülni bármilyen kérdést elővéve.
Hát a kínaiak pont ezért kommunikálják, amit már említettem, hogy a kölcsönös tisztelet megléte esetén lennének hajlandóak tárgyalni. Most pont ezt hiányolják a kínaiak, hogy láthatólag az amerikaiak ilyen magas lóról beszélnek velük kapcsolatban. Most éppen pár napja amerikai pénzügyminiszter tartott egy nagy előadást arról, hogy a kínaiaknak hogyan kéne átalakítaniuk a gazdaságukat, meg miként kéne viselkedniük a kínaiaknak, és ez az a pozíció, ez a kioktató tanári pozíció, ami most már talán a morális vetülete a Trump kormányzat alatt kevésbé jellemző, de a Biden kormányzat alatt ezt még ilyen morális magaslattal is kísérték az amerikaiak. Ez a kínaiak számára már elfogadhatatlan. Tehát ők ugye egy ilyen büszke globális nagyhatalomnak tartják magukat, akivel nem lehet így beszélni.
Ez a említett vagy emlegetett kínaiaktól kölcsönvett pénz nyilván arra utal, hogy Kína az amerikai államadóság legnagyobb, vagy hát egyik legnagyobb finanszírozója. Ez érzékeny pont lehet pénzügyi, gazdasági téren is Washington számára. Hát különösen, ha Peking történetesen megkezdi folyamatosan és módszeresen leépíteni ezt a államkötvény csomagot, úgymond a háborús hangulat jegyében?
Már megkezdte leépíteni évekkel ezelőtt, de nagyon lassan, tehát még mindig a legnagyobb külső hitelezője az Egyesült Államoknak Kína. Ez persze egy ütőkártya Kína kezében, de ezzel azért nagyon ügyesen és óvatosan él, mert hiszen ha most hirtelen piacra dobná az amerikai államkötvényt, az nem lenne jó üzlet, mert nyilván akkor ugye ilyen kínálati piac alakulna ki, tehát csak olcsóban tudná eladni őket, esetleg a dollárnak az árfolyama is esne, azzal pedig a kínaiak a saját megtakarításaikat értéktelenítenék el. Úgyhogy ezzel egyelőre nem fenyegetnek. Ott van persze az eszköztárukban egy ilyen gazdasági atombombaként, hogy azért tudnának óriási bajokat okozni az amerikai gazdaságnak, de egyelőre idáig még nem jutott el a dolog.
Ha már pénzügyi folyamatok, ugye a hírügynökségi jelentések szerint a vámháború okozta bizonytalanság közepette, most a kínai jön akár egyfajta tartalékvaluta szerepbe is kerülhet, hát szépen menetel felfelé a yuan, hogyha megnézzük, bár hát nyilván azért arról nincs szó, vagy nem lehet szó, hogy kijutni a dollárt a nemzetközi pénzpiacokon betöltött tartalékvaluta szerepéből, de hát azért jól teljesít most a yuan. Ez egy fegyvertény lehet szintén talán.
Még nagyon az elején járnak. Egyrészt a yuan nemzetközi esítésének. Van egy probléma, hogy a yuan nem konvertibilis, uh-huh. úgy pedig nem válhat valami, hát egy ilyen globális tartalékvalutává. Hát
többnyire kínai vállalatok, kínai cégek kereskednek yuanban elszámolt.
Igen, illetve ilyen kétoldalú megállapodásokat szokott kötni bizonyos országokkal, mondjuk Szaúd-Arábiával, vagy Oroszországgal, hogy a kereskedelmünknek bizonyos részét azt a zsemimibe bonyolítják. De tartalékvalutaként még azért nagyon minimális a zseminek a szerepe, tehát még az euró, de még a japán jen, meg a svájci frank is bőven előtte van. De hát hosszú távon, és ez ilyen évtizedes távot jelent, elképzelhető, hogy egyre többen fogják yuanba tartani a pénzüket, de azért a dollárnak a szerepét nagyon nehéz megrendíteni. Most Trump dolgozik rajta, de nem biztos, hogy ez a 4 év elég lesz ahhoz, hogy teljesen megrendüljön a dollárnak a szerepe, hát annyira domináns az amerikai dollár a globális kereskedelemben, meg tartalékvalutaként, hogy ezt nem lehet egyik napra a másikra leépíteni.
Ugyanakkor ezzel párhuzamosan rendre szóba kerül a yuan esetleges vagy lehetséges leértékelése is, mert ugye, hogyha mondjuk gazdasági gondok vannak, vagy akár például a nagyon megemelt vámtételek okozta gondok vannak, akkor hát ehhez eszközként hozzá lehetne nyúlni, bár hát lehet, hogy 100% feletti vámok esetében ez már nem igazán piacképes eszköz, de ha jól emlékszem, akkor az első Trump kormány idején bevezetett büntetővámoknál még működött, de hát akkor az jóval szerényebb vámtételekről volt szó, mert akkor ugye ehhez az eszközhöz nyúltak Pekingben.
Valóban, csak akkor a vámtételek ilyen 15-20-25% körül voltak, igen. És azt valamelyest tudták ellensúlyozni a kínaiak egy ilyen apróbb leértékeléssel, ami meg is történt. Ez most is ott van a fegyvertárukban, mert ugye nem csak a, tehát a yuan leértékelésével ugye nem csak az Amerikába irányuló exportjukat olcsósítanák meg, vagy tennék olcsóbbá, ami hát nyilván ilyen 145%-os vámoknál igazából mindegy, de a világ többi országába való exportjukat is. Tehát, hogyha nagy bajba vannak, és ki akarják húzni a bajból az exportőrüket, akkor a yuan leértékelése az még egy eszköz lehet. Ez más kérdés, hogy ez is egy ellentmondásos dolog, mert ugyanakkor meg a belső fogyasztást szeretnék serkenteni Kínában, annak még nem tenne jót a yuannak a leértékelése.
Ez mennyire sikeres a belső fogyasztás serkentése most Kínában, mert korábban azért egyértelműen az export volt a húzó ágazat, és az export húzta a kínai gazdaságot, és én is azt olvastam, hogy most azért egyértelműen az a törekvés, hogy erősíteni a belső fogyasztást, csak mint hogyha a kínaiak azért annyira nem akarnának fogyasztani, talán a habitusukból adódóan, ugye a Kína egy nagyon takarékos nép, vagy takarékosak a kínai emberek. Úgy láttam, hogy legalábbis az adatok szerint talán a világban leginkább.
Hát fogalmazunk úgy, hogy mérsékelten sikeres a fogyasztás ösztönzési program. Ezen dolgoznak már évek óta, és az elmúlt egy évben pörgött fel igazából az az állami program sorozat, ami azt célozná, hogy az export, illetve a beruházások helyett a belső fogyasztás legyen a kínai gazdaságnak a motorja. Egészségtelenül keveset fogyasztanak a kínaiak, tehát más hasonló szinten lévő gazdaságokban sokkal nagyobb a GDP-n belül a belső fogyasztásnak az aránya. Valóban azért, mert a kínaiak így kulturálisan is a világ egyik legtakarékosabb népe, hatalmas a megtakarítási ráta. Amire rátett a COVID okozta bizonytalanság, tehát akkor ugye azok, akiknek nem volt megtakarításuk, azok nagyon rosszul jártak a COVID alatt, és ez óvatossá tette a kínai fogyasztókat, azóta is alig mernek elkezdeni költeni. Úgyhogy most az állam az elmúlt években, illetve az elmúlt évben mindenféle ilyen akciókat indít, hogy a nem tudom, használt háztartási eszközöket be lehet cserélni kedvezményesen újra állami támogatással, meg ilyen fizetésemeléseket vezettek be az állami szférában, meg ahol tudtak, hogy próbálják a belső fogyasztást ösztönözni. Ez nem teljesen eredménytelen, tehát a 2024 negyedéves adatok azok jelentős növekedést mutattak, de azért nem is sikeres, tehát ez nem fognak egyik napra a másikra egy több ezer éves berögződést megváltoztatni.
Ez a kínai ember habitusa az nagyjából ez, hogy a takarékosság az egy első számú szempont, és hogy meg kell takarítani?
Igen, illetve most ugye hát olyan komoly gazdasági problémákkal is küzd Kína, ugye ingatlan válság van, defláció van, egy csomó olyan tényező van, ami miatt a kínaiak a szokásosnál is óvatosabbak és takarékosabbak, úgyhogy hát ilyen állami hirdetésekkel belég venni, hogy fogyasszatok, mert az egy hazafias cselekedet, hogyha most ebben a nehéz helyzetben, amikor a csúnya amerikai bántanak minket, ti kínai árukat vesztek.
Azért elemzők, szakértők egyetértenek abban, hogy a vámháború minden érintettnek fáj, és sok helyen, sokféleképpen fáj. Amerikának hol fájhat leginkább, hol fájhatnak leginkább Kína ellen intézkedései, azon túl, hogy mondjuk nem nagyon lesz esetleg akkumulátor a Teslákba, és mondjuk kétszer annyit kell fizetni egy iPhone-ért, mint korábban, vagyis milyen aduk lehetnek Peking kezében ezen a téren?
Hát ugye ellenintézkedések nélkül is fáj az amerikaiaknak, az amerikai cégeknek, meg hát rajtuk először a fogyasztóknak is, hogy azok a termékek, amiket Kínába gyártottak, azok megdrágulnak. Amikor az amerikai fogyasztó bemegy a Walmartba, és azt látja, hogy az a gumipitypang, amit eddig 5 dollárért árultak, azt most csak 10 dollárért veheti meg, akkor ezért lehet, hogy elgondolkozik, hogy jó ötlet ez a vámháború. Ez még kínai jelen intézkedések nélkül. A kínai jelen intézkedések, azok pedig ugye a Kínába irányuló amerikai exportot jelentik, és ez azért nem volt jelentéktelen. Tehát persze sokkal többet exportált Kína Amerikába, mint Amerika Kínába, de azért tehát rengeteg terméket, ugye leginkább high-tech termékeket, mindenféle elektronikai alkatrészeket, meg késztermékeket, luxus termékeket, egyebeket exportáltak az amerikai a Kínába. Hát ezek most így ki fognak szorulni a piacról. És akkor ez még csak az export, mert rengeteg amerikai cég termel Kínában kínai fogyasztásra. Ott van az összes amerikai gyorsétteremlánc. Ezeket ugye elvileg a vámok nem érintik, de például azért indult Kínában egy ilyen bojkott, meg nem, azért nem teljesen kiterjed, de a kínai internet az tele van ilyen felhívásokkal, hogy ne ígyunk a Starbucksba, meg ne ígyunk a McDonald'sba. Ez azért fájni fog a kínai cégeknek.
És a szolgáltatói szektor, mert azért amerikai cégek szolgáltatások terén is azért jelen vannak a kínai piacon, sőt például a jogi tanácsadó cégek is jelen vannak. Őket is érhetik különböző szankciók.
Hát ilyen adminisztratív kellemetlenkedés őket is érheti, meg fogja is érni. Érdekes, hogy itt a vámháború kapcsán tulajdonképpen a felek megálltak a termékeknél, miközben a szolgáltatás kereskedelem is óriási volumenű. Ráadásul a szolgáltatás kereskedelemben az amerikaiaknak többletük van. Tehát miközben olyan termékekben a amerikaiaknak deficitjük van, a szolgáltatások kereskedelmében a kínaiaknak van deficitjük, és ezt még nem lebegtették be, de hát az is egy opció a kínaiaknak, hogy azt mondják, hogy hát mi ezentúl nem csak az amerikai termékeket, hanem a szolgáltatásokat is megvámoljuk. És akkor ezt lehet akár vámmal intézni az amerikai cégeknek az ellehetetlenítését, de azért megvannak azok az eszközök a kínai hatóságoknál, hogy nem tudom, kiszállnak az amerikai jogi tanácsadó cégnek a pekingi irodájába, és megállapítják, hogy a piszoár és a kézmosócsap távolsága nem felel meg az előírásoknak, vagy a tűzvédelmi szabályzatot nem a megfelelő magasságba tűzték itt, és ilyenekkel szoktak játszani a kínaiak, úgyhogy ilyenre is lehet számítani, hogy ilyen nem vám jellegű akadályokkal, adminisztratív kellemetlenségekkel fognak keresztbe tenni az amerikaiaknak, ha ez érdekükben áll, hiszen azért a kínaiak alapvetően egy kereskedő nép, tehát nekik nem érdekük az, hogy megszűnjenek ezek a kapcsolatok, úgyhogy ők azért valószínűleg óvatosan fognak eljárni az ilyenekbe. Nekik szükségük van az amerikai szolgáltatásokra, azért is vették meg eddig őket, és nem biztos, hogy mindent tudnának pótolni.
És az úgynevezett ritka földfémek mennyiben lehetnek adó Peking kezében, mert azzal azért szép számmal rendelkeznek?
Az egyik adójuk az abszolút a ritka földfémek, illetve még olyan ritka fémek, amiket ide szoktunk sorolni. De a ritka földfémeknek pont azon a két területen van óriási fontosságuk, amik most a jövőnek a főfejlődési irányait jelentik. A digitális átállás, a digitális fejlődés, meg a zöld átállás, zöld fejlődés. Se a számítógépek, meg ilyen mindenféle kütyük, se a nem tudom, napelemek, meg szélkerekek, meg egyébek nem működnek ritka földfémek nélkül. És ezeknek a finomításában Kínának nagyjából egy ilyen 90%-os részesedése van a világpiacon. De tulajdonképpen monopóliumok van. Nem bányásznak ennyit, sokat bányásznak, de jelentős részét nem Kínában bányásszák, hanem Afrikában. És ezeket aztán Kínába szállítják, és ott dolgozzák fel. Tehát a kész, úgymond tiszta ritka földfémet már a kínaiak exportálják. Ez így attól függ, hogy miről van éppen szó, de átlagosan 90%-os részesedésük van. Ezzel nagyon kellemetlen helyzetet tudnánk sodorni a világot, hogyha azt mondanák, hogy innentől fogva nem szállítanak. Ezt el is kezdték egyébként, tehát mint a germániumra, a galliumra, ilyen export engedélyeztetési eljárást vezettek be, ami azt jelenti, hogy ha valaki exportálni akar Amerikába ezekből az anyagokból, akkor külön engedélyt kell rá kérnie, és akkor azt vagy megkapja, vagy nem. És fenyegetőznek azzal, hogy leállítják bizonyos ritka földfémeknek az exportját. De ez is egy olyan adó, amivel óvatosan kell élniük, mert hogyha azt mondanak, hogy akkor innentől fogva semmit nem szállítunk, az egyrészt ugye az üzleti érdekeit sértel az adott cégeknek, akkor nincs kinek eladniuk, és csökken a bevételük. Másrészt pedig ezzel ugye arra ösztönöznék Amerikát, meg hát az egész világot, hogy saját ritka földfém készleteket tárjanak föl. És ilyenek vannak máshol is, tehát a ritka földfémek igazából nem ritkák, azok sok helyen vannak. Amerikában pláne vannak, hogy ez hatalmas országról van szó. A 80-as évekig Amerika volt a világ első számú ritka földfém bányászó országa, csak aztán leépítették a kitermelést, mert annyira mocskos.
Igen, mert úgy tűnik, hogy másút meg kifejezetten erre pályáznak az amerikaiak, lásd mondjuk Ukrajnát is, ugye?
Hát senki se szereti a saját kertjébe a ritka földfémet kibányászni, mert ez egy nagyon költséges és nagyon környezetszennyező folyamat, de igen, ugye, tehát hogyha a kínaiak most hirtelen bojkottálnák, vagy embargó alá vennék az amerikaiakat ritka földfémekben, akkor ez az amerikaiak egyrészt újra nyitnánk a saját bányáikat, másrészt pedig ugye szereznének esetleg Ukrajnába, esetleg Grönlandon, meg bárhol máshol a világon. Persze ez nem egyik napról a másikra, de ilyen évtizedes távon sikerülne kiváltani a kínaiaknak, és akkor egyrészt elesnek egy csomó bevételtől, másrészt pedig megszűnik a monopóliumunk, tehát hosszú távon ezzel nem járnának jól a kínaiak.
Exportpiacokat tekintve egyébként milyen mozgástere lehet Kínának? Bár az érdekes, hogy én egy olyan adatot láttam, hogy nem is a az Egyesült Államok, és nem is az Európai Unió most már a fő exportpiac és a kereskedelmi partner, hanem a dél-kelet-ázsiai régió.
Így igaz, a legfontosabb kereskedelmi partner és exportpiac a Kínának az ASEAN, tehát a dél-kelet-ázsiai nemzetek szövetsége, de azért az USA is fontos, meg az Európai Unió is fontos.
De most például az Európai Unió fontosabb lehet, mert ugye itt is éveleje óta vannak vámtételek, kiemelt vámtételek, vagy nevezzük akár büntető vámoknak, például a kínai elektromos autókra, akkumulátorokra, de hogy akár itt azért jöhet egy tárgyalásos folyamat. Most március végén például az uniós kereskedelmi biztos Pekingben tárgyalt a kínai kereskedelmi miniszterrel, és ott nagyon pozitívan nyilatkoztak, és hangsúlyozták a párbeszédet és a szorosabb együttműködést.
Hát nyilván mind a ketten meg vannak ijedve, tehát az EU is, meg Kína is a botnak a rosszabbik végén találta hirtelen magát. De tulajdonképpen az európai szövetségesek azt kapták az amerikaiaktól jutalmul, amit a kínai büntetésül, tehát ugyanúgy büntető vámokat, és ez nyilván összehozhatja őket. Itt azért van egy strukturális probléma, hogy mind a ketten eladni akarunk, és nem venni. Tehát a kínaiak nyilván szeretnék, hogyha az európaiak jobban megnyitnák a piacaikat a kínai áruk előtt. Az európaiak szeretnék, hogyha a kínaiak jobban megnyitnák a piacaikat az európai áruk előtt. És itt azért bőven vannak ellenérdekeltségek. Tehát hogyha most a kínai elektromos autók szabadon, teljesen szabadon bejöhetnének az EU-ba, az letarolná, vagy megsemmisítené az európai elektromos autógyártást, ami amúgy is rengeteg problémával küzd. Tehát itt nagyon bonyolult tárgyalásokra lenne szükség, hogy valamilyen kölcsönösen megnyugtató megoldást találjunk. Összességében azt nem hinném, hogy az EU az elég lenne az amerikai exportnak a kiváltásához. Egy adatot érdemes tudni, hogy a kínai exportnak a 15%-a ment az Egyesült Államokba eddig. Ezt a 15%-ot kéne valahova máshol elsózni, és ráadásul itt tipikusan drága, magas feldolgozottságú termékek vannak, tehát Dél-Szudán kevésbé fogja kiváltani az USA-t, Európai Unió adná magát, itt viszont ugyanezek az iparvédelmi problémák fennállnak.
Beszéltünk arról korábban, hogy az exportpiacok után, vagy az exportpiacok mellett a belső fogyasztás erősítése az, ami most hangsúlyos lenne, vagy lehetne Kínában. Ez azt is jelenti, hogy most azért egyfajta ilyen paradigmaváltás előtt áll a kínai gazdaság? Másfajta növekedési modell jöhet a következő időszakban?
Nem előtt áll, hanem kellős közepén van. Tehát ez már zajlik, igazából évek óta zajlik. Csak kevés eredménnyel, de az, hogy paradigmaváltás kell, hogy modellváltás kell, az igazából már egy évtizede teljesen egyértelmű, és hát a kínai, mindenkori kínai kormányzat időnként nekiveselkedik, hogy akkor átpréselje az eddigi gazdasági modellt egy másik irányba, csak ugye óriási tehetetlensége van ezeknek a rendszereknek. Tehát itt egy nagy cég, ami eddig exportra gyártott, az nehezen fog átállni, hogy a belső piacra gyártson. Vagy a, nem tudom, kínai ember, aki eddig nem fogyasztott, az nehezen fog átállni arra, hogy fogyasszon. Tehát itt ilyen nagy tehetetlenségeket kéne legyűrni, és éppen ezért ezek a törekvések eddig nem igazán voltak sikeresek, tehát még mindig az export meg a beruházások a fő motorja a kínai gazdaságnak, ami fenntarthatatlan. Most egyébként a Trump-féle vámháború az éppen egy nagyon jó lehetőséget jelent a kínai vezetőségnek arra, hogy a régi esedékes reformokat így átverje a társadalmon, meg a gazdaságon. Tehát mert most azt lehet mondani, hogy gyerekek, hogyha nem fogyasztotok, meg ha nem belső fogyasztásra, vagy belső piacra termeltek, hogyha nem hajtjuk végre közösen ezt a nagy modellváltást, akkor óriási bajba leszünk, tehát tessék az eddig elszabotált reformokat végrehajtania.
Ha erősödik ez a belső fogyasztás Kínában, az egyúttal változásokat hoz a kínai társadalom szerkezetében, és egyáltalán mennyire széles például Kínában az úgynevezett középosztály?
Van egy olyan 4-500 milliós középosztály, akik azért már szépen fogyasztanak, de hát ők ugye a harmadát teszik ki a kínai népességnek, akik igazán egy nagy tartalékot jelentenek, és akikre az egész átállást építeni lehetne, azok a belső migráns munkások. Ők is vannak 400 millióan, Ők azok a...
De ezek nem vendégmunkások, hanem belső migránsok, tehát hát nem külföldi vendégmunkások.
Nem külföldi vendégmunkások, ugye kelet-ázsiai országok nem szeretik a külföldi vendégmunkásokat, Kínában is nagyon-nagyon kevés ilyen van, hanem hát van nekik bőven saját fejletlen vidéki területük, ahol felesleges annyi munkaerő, amennyi ott van. Úgyhogy ebből 400 millió paraszt az bement a városokba az elmúlt 40 évben, és ezek ott ilyen másodrendű állampolgároknak számítanak, mert nem kapnak helyi ilyen lakcímkártyát vagy letelepedési engedélyt. Tulajdonképpen egy ilyen ideglenes állapotban vannak, továbbra is a falujukban van az ő ilyen lakhelyi regisztrációjuk, és ezzel a városokban nem vehetik igénybe a szociális ellátásokat, nem kapnak munkanélküli segélyt, nem mehet a gyerekük ott iskolába, stb. És van egy ilyen 400 milliós tulajdonképpen ilyen jogfosztott tömeg Kínába. Akik nem is nagyon fogyasztanak, ezek keresnek pénzt a gyárakba, de nem tudják elkölteni, meg nem vehetnek például lakást a városokba. Csomó szolgáltatásból ki vannak zárva. Most, hogyha ezt a tömeget egyenjogosítanák, akkor ők tulajdonképpen az egész kínai kereskedelmi többletnek a problémáját megoldanák, mert lehet, hogy fogyasztanának annyit, vagy legalábbis van olyan neves közgazdász, aki azt mondja, hogy ezt meg kéne lépni. Csak ez viszont olyan költségekkel járna, hogy ezt a 400 millió embert ráengedni a városi infrastruktúrára, kórházakra, iskolákra, stb. De ezt egyelőre nem merték bevállalni a kínai vezetők. De van ez a tartalék még.
Ha már gazdasági stratégiáról beszélünk, mi a helyzet? Hát a hangsúlyos még az egy övezet, egy út program és ennek megvalósítása. Ugye hát azért egyfajta kolonizációs tervekről lehetett beszélni ennek kapcsán. Afrikai erőforrások megszerzése, értékes nyersanyaggal bíró szegényebb államok, hát úgymond behálózása. Szóval napirenden van továbbra is ez az egy övezet, egy út program?
Hát ez a kolonizáció, ez inkább ilyen nyugati narratíva, vagy inkább propaganda, vagy legalábbis erről lehet vitatkozni. Itt ugye arról van szó, hogy ezek az egy övezet, egy út programok, ezek mindig legalább kétoldalú megállapodásokon, tehát a projektek azok sose egyoldalú kínai projektek, hanem mindig az adott ország kormányával vagy cégeivel kell megállapodni, és a kínaiak senkinek nem tartottak pisztolyt a fejükhöz, hogy adják el az adott, nem tudom, mangánbányát, vagy olaj.
Hát csak, hogy természeti kincsek kiaknázása fejében építünk nektek mondjuk kórházat.
De hát ez egy üzlet.
Hát, igen.
Tehát amikor az elnöki palota is benne van a csomagban a kórházak mellett, akkor az már természetesen probléma. Tehát ott már lehet, hogy az érintett elnök nem a hazája számára legnyereségesebb üzletet fogja aláírni. Tehát persze bőven voltak ilyen problémák, de azért ez talán túlzás a kolonizációhoz hasonlítani, hiszen akinek nem oda mennek és elfoglalják az országot, és elviszik, hanem üzleteket kötnek velük. Nyilván olyan üzleteket, amik nekik jók. Ez a program az működik, hát most nyilván ez a Trump-féle, tehát a Trump elvitte a sót, erről is mindenki erről beszél, és valamelyest a elmúlt években visszaesett, tehát csökkentették ennek az egy övezet, egy út programnak a támogatását, kisebb projekteket valósítottak meg, tehát ilyen finom hangolást végrehajtottak. Ilyen kínai módra, amikor ez elindult 2013-ban, akkor meghirdették nagy csinadrattával, mindenre adtak pénzt, egy csomó veszteséges, nem kifizetődő, nem megtérülő projektet is finanszíroztak, hatalmas adósságok halmozódtak fel. Aztán rájöttek, hogy ezek nem fenntarthatóak, ezek a nagy projektek, és itt volt egy korrekció, úgyhogy most kisebb volumenben ugyan, de folytatódik.
A ma utáni sajátos gazdasági modellben jelentős szerep jutott az államnak, ami talán mondhatjuk azt, hogy Kínában azért lényegében azonos a párttal. Változik ez a helyzet? Nagyobb ma a mozgástere a szabad versenyre épülő kapitalizmusnak Kínában, mint volt mondjuk egy vagy két évtizeddel ezelőtt?
Nem lineáris a fejlődés. Ugye az állami tulajdon az nem zárja ki a szabad versenyes kapitalizmust. A kínai állami cégek azok is piaci cégek, tehát egy kínai állami cég az nem úgy néz ki, mint egy, nem tudom, szovjet ipari cég 1982-ben. Ezeket a 90-es években nagyon jelentősen racionalizálták, és a felesleges munkaerőt leépítették. Tehát attól, hogy egy kínai cég állami tulajdonban van, attól az még egy kőkapitalista, hatékonyság elven működő, profitra törekvő cég, egy profi menedzsmenttel. Vannak persze kivételek, de ezeknek a cégeknek is a piacon kell általában helyreállniuk. A 90-es, 2000-es években az állami cégeknek a súlya csökkent a gazdaságban, Xi Jinping alatt, tehát az elmúlt bő egy évtizedben viszont növekedett. Ugye Xi Jinping alatt végbe ment egy ilyen kemény bekeményedése a rendszernek, egy ilyen centralizálása a rendszernek, és az állami cégeknek is növekedett a súlya a kínai gazdaságon belül. Ez nem jelenti a magáncégeknek a megsemmisítését, vagy a nem tudom, államosítását, vagy egyebeket, de mondjuk az állami cégek ugyanazon a piacon könnyebben jutnak kedvezményes állami hitelhez, vagy ingatlanhoz, vagy egyebekhez, tehát némi versenyelőnyt kaptak, amivel éltek is, meg felvásároltak sok magáncéget. Úgyhogy elindult egy visszatolódás az állami tulajdonú gazdaság irányába, de ez egyáltalán nem teljes, tehát az Alibaba, vagy a Tencent, vagy a Huawei, vagy ezek továbbra is magáncégek, és prosperálnak. Mm-hmm.
Az Egyesült Államok és Kína vámháborújával kezdtük a mostani beszélgetést, de a nagy politika vagy a külpolitika terén hogyan is néz ki ez a viszonyrendszer, és akkor talán kapcsoljuk még ide be Oroszországot is, hiszen talán az elmondható, hogy az Egyesült Államok számára hát a két fő ellenfél Kína és Oroszország, és nyilván Washington szándéka lehet valamilyen módon talán leválasztani Oroszországot Kínáról.
Hát sok szerencsét kívánok Washingtonnak.
Ez nem nagyon fog menni.
Van ez az illúzió, hogy ahogy 71-2-ben Kissingernek meg Nixonnak sikerült Kínát leválasztani a Szovjetuniótól, úgy majd most egy ilyen fordított Kissingert fog nyomni a Trump, és majd Oroszországot leválasztja a Kínától, de teljesen más a történelmi helyzet, illetve ott már akkor már valójában Kína le volt választva a Szovjetuniótól, éppen háborúzott is velem. Azokban az években most nincs ilyen ellentét Kína meg az Oroszország között. Itt egy stratégiai partnerség van köztük. Egy
minden téren szorosak egyébként?
Most már minden. Kínai
kapcsolatokat. Egészen elképesztő adatot találtam, hogy Xi Jinping és Vladimir Putin csak nem 50-szer találkozott egymással, és most május 9-ére a győzelem ünnepségre is Moszkvába várják a kínai elnököt.
Amit aztán Putin viszonozni fog szeptemberben, amikor a kínaiak a saját győzelmi ünnepségüket.
Hát egy jó kapcsolat.
Ez egy kifejezett ott kémia is működik, meg hát annál jóval fontosabb a nagyhatalmi érdeke. Ahogy említette, ugye az USA Kínát meg Oroszországot tartja fő ellenfelének, vissza akarja őket szorítani, nem titkoltan rezsimváltást akar kierőszakolni mind a két országban. Most erre a két kormányzat mit tud csinálni? Egymásnak vetik a hátukat, és a lehető legszorosabb együttműködéseket alakítják ki, ami az életnek szinte minden területére kiterjed. Lehet, ezt nem fogják megbontani.
Ez az együttműködés mondjuk az orosz-ukrán háború kezdete óta csak még fokozódott?
Ez alapvetően fokozódott, hogy az amiatt, hogy az oroszok azért valamelyest tartózkodtak, tehát ők igyekeztek nem túlságosan függővé válni Kínától se, ugye az elmúlt évtizedekben. Például a kínaiak sokkal több orosz energiahordozót meg nyersanyagot vettek volna, mint amennyit az oroszok hajlandóak voltak nekik eladni. Most ezek az orosz tartózkodások, ezek így eltűntek, tehát hirtelen ugye az oroszoknak is sokkal nagyobb szükségük lett Kínára, úgyhogy hirtelen most már mindent szállítanak a kínaiaknak, amire a kínaiaknak igényük van, illetve hát az orosz gazdaságnak a működéséhez ugye szükség van a kínai ipari termékekre, nyersanyagokra, egyebekre.
Lehet ez katonai vetületű együttműködés, és mondjuk a fegyverszállítást mind Peking, mind pedig Moszkva folyamatosan cáfolja vagy tagadja.
Olyan hír, még a nagyon elfogult ellenséges sajtóból se érkezett, hogy amelyik az oroszok kínai fegyvereket használnának, tehát valószínűleg nincsen fegyverszállítás. Az elképzelhető, hogy azokat a lőszereket, amiket az észak-koreaiak szállítottak az oroszoknak, azokat majd a kínaiak fogják pótolni Észak-Korea felé. Tehát, hogy egy ilyen módon segítették itt tulajdonképpen az oroszokat, de abszolút szállítanak olyan alapanyagokat, lőgyapotot, egyebet, meg olyan alkatrészeket, amik aztán orosz lőszerekbe vagy orosz katonai eszközökbe kötnek ki. Tehát ilyen kettős felhasználású dolgokat valószínűleg szállítanak.
Hát minden esetre azért elég nagy sajtóvisszhangja volt a közelmúltban annak, hogy az ukránok az orosz hadsereg kötelékében szolgáló kínai katonákat fogtak el. Lehet-e mögött akár egy szervezett katonai segítségnyújtás, vagy pusztán hát érdeklődő zsoldosokról van szó?
Szinte kizártnak tartom, hogy itt segít. Tehát, hogyha a kínai népi felszabadító hadsereg szeretne segíteni az oroszoknak, akkor nem úgy néz neki a háború jelenlegi állása, hogy az kinéz. Itt valószínűleg ilyen Oroszországba vetődött zsoldosok, ilyen furcsa kétes elemek, bűnözők, eladósodott, nem tudom, a munkások kerülhettek zsoldosként be a seregbe.
Itt mondjuk 6-7 főről volt szó összesen.
Igen, tehát ennek azért kínai viszonylatban nincsen jelentőség. Hát egy picit kínos Kínának, de ezek nem is katonák voltak ők, hanem hát ők maguk is elmondták, ugye tartottak külön sajtótájékoztatót, hogy pénzt ígértek nekik, meg útlevelet.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Sanád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Ilisz László felelősszerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.